A természet az egészségünk szolgálatában két előadást hallhattuk, azt is mondhatjuk, hogy testvér előadások, hiszen a növényvilág és az állatvilág, illetve az ember kapcsolatáról volt szó, és kezdjük a növényekkel, a saját kiskertjében tapasztaltakról és a gyönyörű saját kiskertjét bemutatva tartott előadást dr. Virág Piroska, akivel a korábbiakban néhányszor már beszélgettem, de egészen más témakörben, hiszen Virág Piroska a kolozsvári Kirik utca onkológiai intézet biológus, onkobiológus főkutatója, de hát az egészséget szolgálja, akárcsak azok a tények, amelyekről itt hallottunk, tehát a kertészkedés. De tulajdonképpen itt is az egészségünk védelméről is szó volt, tehát a kertészkedés azt is mondhatnánk, mint gyógyászati eszköz. És Virág Piroska számára azt hiszem, hogy a szakmai feladatokat jól kiegészíti ez a hobbi kertészet. No, de hogy is indult ez az egész? Tehát valószínűleg úgy, hogy én feltételezem, tehát száfoljon meg, hogy a munkája egy eléggé nehéz és sokszor stresszes, olyan környezetben zajló munka, ahol sok a szenvedés, a fájdalom, egy onkológiai intézet az ilyen, és lehet, hogy egy kis önmagában is szerette volna oldani a feszültséget, vagy nem?
Igen, ez valóban így van, holott azt is meg kell jegyeznem, hogy mindig virágos kertről álmodtam.
Omen ezt omen, így hívják, nem? Tehát virágnak hívják.
Ezt szoktam is mondani, hogy valószínűleg predestinált a nevem, vannak ilyen egybeesések. Kertes házban nőttem fel 14 éves koromig, amiután elkerültem Székelyudvarhelyre az egészségügyi liceumban, ahol ugye kollégiumban laktam, meg albérletben, ott már nem volt a kertesház, majd feljöttem Kolozsvárra egyetemre, hát ez sem véletlen, hogy a biológia egyetemre, egybe lehetett kötni az emberek gondozása iránti vágyamat és a növények szeretetét, és itt is kellett nélkülöznöm 5 évet, amíg az egyetemi tanulmányaim zajlottak, majd 2 évet a mesteri alatt, és egyre jobban kezdtem értékelni, és egyre jobban kezdtem sovárogni egy bármilyen kis kertecske, vagy akár erkély gondozása iránt. És első lépésben ez a tömbháznak az erkélyén valósult meg, tehát odaültetgettem virágokat, növényeket, majd 2013-ban konkrétan lett lehetőség arra, hogy igazi kis kertet létrehozzak és gondozzak. Meg is teszem az idők során.
2013, most 24-ben vagyunk, és itt végig is követhettük felvételeken, fényképeken a kertnek a történetét. A teljes pusztaságból a mai szinte botanikus kerti gazdagságig. Tehát 11 év kellett ahhoz, hogy ezt elérjék, és gondolom, hogy a további évek még további változatosság, növekedést és változást hoznak majd ebben a kertben, hiszen ez egy folyamat, egy állandó folyamat, egy kert, az élet maga. Én bevallom, hogy szeretem a természetesebb környezetet, a kevésbé befolyásolt kerteket és udvarokat, amelyek közelebb állnak a természetes növényvilághoz, és kevesebb munkát igényelnek. De ugyanakkor nagyon értékelem azokat, akik építik a kertjüket. Valószínűleg, hogy mind a két irányzat jó.
Igen, ugyanezt láttam a szomszédainknál is, tehát van, aki kimondottan arra törekedik, hogy minél színesebb, változatosabb virágágyásokat hozzon létre, amiben majd lehet gyönyörködni, de olyan is van, aki megmarad a pázsitnál és néhány tujabokornál, mert ott nincs munka, nincs pluszban elvesztegetett idő, tehát szenvedélyesen szeretni kell. Olyanokról is hallottam, akik azt mondták, hogy nem szeretnének a földben dolgozni a két kezükkel, még akkor se, ha kesztyűt húznak. Én magam például azt látom, hogy ez is egy nyugtató tevékenység, a földdel való kontaktus, érintkezés. Nekem ez egy relaxációs folyamat, és szerettem ezt csinálni. Tehát tulajdonképpen azon is múlik, hogy ki mennyire akar munkát keresni magának a kertben.
No, hát akkor talán néhány tanácssal is szolgálhat azoknak, akik munkát keresnek maguknak a kertben, de hát azt a munkát is lehet nagyon racionálisan végezni, úgyhogy kevésbé legyen megerőltető, és tulajdonképpen messze nem annyira nehéz, mint amennyire kívülről látjuk, hogy egy ilyen rendezett, sok színű, gyönyörű, tiszta kert mennyi munkát igényel, azt hiszük, hogy rengeteget. Bizonyára sokat, de nem annyit, mint gondoljuk. Hogyan kezdjen építkezni az, aki nem csak a kertjét építi, hanem, mint ahogy ma itt elhangzott, a saját egészségét és családjának az egészségét is.
Hát, aki az egészségére is gondol, az mindenképpen keressen munkát kint magának a kertben, mert kimondottan, tehát tudományosan, igazoltan, jótékony hatással van a szervezetre. És amint mondtam, úgy, mint fizikai mozgás, úgy, mint napon való tartózkodás, hatás, úgy mint az agyra, a mentális egészségünkre gyakorolt hatása, és számos nem kézzel fogható, de annál is inkább érezhető hatása van a szervezetre. Most persze, aki nem akar nagyon sok munkát, akkor az törekedhet az évelő növények ültetésére és gondozására. Általában az egynyáriakkal van több munka, azokat minden évben újra el kell ültetni, gondozgatni, ápolgatni, növelgetni, ősszel betakarítani, begyűjteni. Az évelők azokkal relatív kevesebb gondoskodási munka jár.
Változott-e az elképzelése az évek során? Amikor elindultak felépíteni ezt a kertet a semmiből, akkor volt egy pontos képük, vagy a kert úgy alakult, hogy egyrészt a természeti körülmények adták, hogy mi lehetséges, másrészt az igényeik is változtak. A szép iránti igényük, vagy a biológiai diverzitás iránti igényük módosult ez alatt a 11 év alatt? Vagy minden terv szerint ment, amióta elkezdték?
Semmi nem ment terv szerint, de valószínűleg mindenből egy kicsi, amit felsoroltam az előbb. Hát a legelső évben, amikor úgy elképzeltük, hogy mit szeretnénk, számos növény édesanyám kertjéből származott, de ugye itt nálunk, amint mondtam, 200 méter előtt, Kolozsvár szintje fölött. És amikor láttuk a környezetünket, erdőmező, szabad telkek, került egy kertészmérnök barátom, ismerősöm, akit csak így levelezés útján ismerhettem meg, és leírtam neki pár szóban, hogy mező, erdő, megjelent a fekete gombásodás a rózsák levelein, orsóféreg van, levéltetvek vannak, és azt válaszolta a kertészbarátunk, hát oda bizony fel kell kötni a gatyát, hogy mindezekkel meg tudjanak birkozni, és főleg mint kezdő kertészek. És akkor az évek során revettük a legsúlyosabbakat, próbáltuk kieszközölni, kiiktatni a legsúlyosabb problémákat, majd azt szerint is igazítottuk a kertünket, ahogy a növények kedvelték, mert vannak bizonyos növények, hogy árnyékkedvelők, vagy félárnyékkedvelők, vagy kimondottan a tűzőnapot szeretik, és még manapság is van olyan, hogy tavasszal eldöntöm, vagy a nyár folyamán, hogy ősszel átültetem. Tehát, ahogy szokták mondani, egy kert soha nincs kész, állandó átalakulásban van, és állandó kialakulásban van. De most 11 év távlatából azt tudom mondani, hogy valóban kielégítő az, ami létrejött, és az, ami van, és éppen csak gondozni kell, és most már minimális ide-oda javítgatásokat, árnyékolásokat, most leginkább ez a problémánk, hogy a rengeteg tűzőnapnak tulajdoníthatóan égési sebek vannak a virágokon, a leveleken, és amely kimondottan nem szereti, azoknak megoldást kell találni, hogy védjük a tűzőnapsütéstől. Öntözünk állandóan, mondjuk szerencsések vagyunk, hogy ezt még megtehetjük, persze ezt is limitált mennyiségben, de vannak olyan szigetek és olyan földrajzi vezetek, ahol teljesen ellenjavallott az öntözés, tehát nagyon drága a víz, és erre is kell gondolnunk. Tehát ezt is tudnám ajánlani, olyan növényeket termesszünk, amelyek jobban tűrik a napsütést, a szárazságot, az eső hiányát, tehát kell alkalmazkodnunk a klímaváltozáshoz ebből a megvilágításból is.
Honnan indultunk ki, hogy egy gyógyászati intézetben, egy rákkutató onkológiai intézetben dolgozik, ahol tényleg a legfélelmetesebb betegségek egyikét, a daganatos megbetegedéseket kezelik, és terápiaként is lehet alkalmazni a kertészkedést például, a szabad levegőn tartózkodást úgy általában, de lélektani hatása is van. Nyilván, hogy ez csak kiegészítő kezelés lehet bármilyen betegséghez, mert az alapkezelés az mégiscsak a gyógyászat, az orvosi beavatkozás. De, hogy úgymond receptre lehessen felírni az ilyen tevékenységet, például a kertészkedést betegeknek, akiknek a gyógyulását, ha nem is megvalósítja, de felgyorsíthatja, vagy fokozhatja az ilyesmi. Lesz-e ez valaha elkönyvelt gyógyászati módszer? Beszélnek róla, de hivatalosan lesz-e az?
Szerintem egyre inkább tartunk a felé, és ez bizonyítja, hogy ezekben a rehabilitációs központokban, idős otthonokban egyre inkább ez egy alaptevékenység, a kertészkedés, és ha még nem is receptre írják fel, de az tény, hogy a mentális, a degeneratív idegrendszeri betegségek esetében kimondottan jótékony hatása van, és megelőzésként, tehát mint prevenciós módszer, ugye lazít, levegőn ülünk, D-vitaminnal feltöltődik a szervezetünk, tehát mindezeket a sok kis kockákat szerintem egybe kell gyűjteni, és ajánlatos lenne minél inkább alkalmazni, különféle korosztálytól eltekintve. tehát mindenkire érvényes ez, és jó lenne a fiatalokat, a gyerekeket is bevonni ebbe a tevékenységbe, mert bizonyítottak a pozitív hatások.
Köszönöm szépen, sok sikert a kertészkedésben és a szakmai tevékenységében egyaránt.
Köszönöm nagyon szépen.
A továbbiakban ugyanazon az eseményen, Virág Piroska után a növényekről dr. Pál Emőkével áttérünk az állatokra. Dr. Pál Emőke a Kolozsvári Állatorvosi Egyetem professzora, és egy olyan területen dolgozik, amely egy rendkívül izgalmas terület, és nagyon sokakat érint. A növények is nagyon közel állnak hozzánk, de egy más világ. És általában, aki szereti a növényeket, szereti az állatokat is, és fordítva, hát nem hiába az intézet is, ahol dolgozik, ott is ugye mezőgazdaság és állattenyésztés, állatorvoslás, oktatása zajlik. Az előadásának címe az ember-állat interakciók egészségügyi előnyei. De hát ez szerintem csak az utolsó szakaszának volt a címe, hiszen végigvezettük, tulajdonképpen végigvezette az ember-állat kapcsolatrendszerét a történelem során. Sőt, én onnan indulnék ki, hogy tulajdonképpen az ember is az állatvilág része. Sokan vitatkoznának velem, de szerintem mi úgy vagyunk kapcsolatban az állatvilággal, hogy az állatvilág része vagyunk, lehet, hogy a legfejlettebbek, sőt, biztos a legfejlettebbek jelenlegi tudásunk szerint. Így van-e?
Igen, igaza van. Az ember-állat interakciókról beszéltem a mai előadásomban. Ezeknek az interakcióknak az előnyét, jótékonyságát próbáltam feltárni. Persze próbáltam felvázolni ennek az interakciónak a fejlődését, a kezdetektől hogyan fejlődött ennek az interakciónak a különböző fejlődési szakaszát, különböző mérföldköveit a napjainkig.
De hát az emberiség, főleg az ős emberiség, ezt valószínűleg egészen másképp élte meg, hiszen sok ezer évvel ezelőtt az ember valószínűleg egyszerűen csak az állatvilágban élő csúcsragadozó volt, a legfontosabb csúcsragadozó. És ott következett a civilizáció, ami minket úgymond kiemelt az állatvilágból, úgyhogy tulajdonképpen ott hagyott. Nem így volt? Így volt végül is.
Így volt. Azt is mondhatnák, hogy az ember cseppent be az állatvilágba, vagy az állatok cseppentek be az ember világába. Az ember együtt fejlődött az állatvilággal, és amint a bemutatomban is hangsúlyoztam, szorosan együtt fejlődött az állatvilággal, és persze néha-néha ki is használta ezt a kapcsolatot az állatvilággal az ember. A javára, a saját javára és a saját hasznára.
Tehát a természetben olyan sokrétűek a kölcsönhatások, hogy nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mi az, hogy a javára, vagy mi a kárára valaminek, hiszen folyamatos egyensúlykeresés van, folyamatos kölcsönhatások és arra való törekvés, hogy egy nagy-nagy rendszer működjön, ami a természetrendszere, jelen esetben az állatvilág, emberi világ kapcsolatrendszere. Ha történetileg vezetjük végig, melyek a főbb lépései az ember-állat viszonynak, és hogyan alakultak ki ezek a külön területek, hiszen említette, hogy manapság már elég élesen elkülönítjük a kedvtelésből tartott állatokat, a haszonállatoktól és a vadon élő állatoktól, ha bár vannak átfedések.
Igen, régebb nem voltak ilyen kategóriák, ilyen állatkategóriák, régebb voltak az állatok és az ember. Amint mondtam is az előadásomban, voltak különböző mérföldkövek, és ezeknek a mérföldköveknek a kezdete a háziasítással vagy a domestikációval kezdődött. Domestikáció, amely fontos szerepet töltött be az emberi társadalom fejlődésébe. Kezdetben persze nem beszéltünk jólétről, állatjólétről, nem beszéltünk az állatoknak jogairól, de folyamatosan az évek alatt becseppentünk, most már a jelenben vagyunk, ahol ezeknek az állatoknak a jóléte, ezeknek az állatoknak a jogai egyre fontosabbak.
Kérdés az, hogy mennyire tartják is be ezeket a jogokat. Ugye vannak bizonyos területei a Földnek, ahol jelentős részben betartják, máshol pedig valószínűleg is nagyon sok ilyen terület van, ahol egyszerűen nem is vesznek ezekről tudomást. De van egy ilyen irány, amely végül is a jog érvényesítést, az állat jogok érvényesítését egyre inkább igyekszik elterjeszteni. Néhány nagyon érdekes példával is ecsetelte ezt az ember-állat viszonyt, és különösen az emberekre gyakorolt hatását az állatoknak. Persze ez oda-vissza hatás.
Igen, amint mondtam, ez egy kölcsönös hatás. Ebből a kölcsönhatásból pozitív erőket merít mind az ember, mind az állat. Amint mondtam, az ember-állat kapcsolatnak vannak negatív hatásai is, de ezeket a negatív hatásokat felülmúlják a pozitív hatások. Az állatoknak a jelenléte az életünkben nagyon fontos, mint gyerekkorban, mint felnőttkorban és időskorban. Amint mondtam, az előadásomban ez jótékony hatással van, mint érzelmi, mint pedig mentális és fizikai fejlődésünkre és jólétünkre. A jótékony hatások közül megemlíteném a stresszcsökkentést, megemlíteném a szociális kapcsolatoknak a fenntartását, megemlíteném ezen állatoknak a segítségét a fogyatékos emberek esetében, fogyatékos emberek esetében a jótékony hatását, megemlíteném az egészség megőrzését, hogyha így globálisan gondolkozunk, globálisan szeretnénk lezárni ezt a témát, ezek az állatok fontosak az egészségünk megőrzésében.
Különféle állatok különböző területen hasznosak számunkra, és valószínűleg egyedileg is nagy az eltérés, tehát a személyes kompatibilitás a különböző fajok és az ember között, de akár egyedi állatok és egyedi emberek között. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik bizonyos állatfajtához vonzódnak, más emberek pedig más állatfajtákhoz, és azt hiszem, hogy ez egy külön tudomány lehet, hogy hogyan lehet létrehozni vagy elemezni ezeket a nagyon jellegzetes egyedi kapcsolatokat. Itt most állatfajokra lebontva, tehát beszélt itt a különböző állatok különböző jelentőségéről, és arról, hogy ezekre milyen hatásokkal vagyunk. Hát haszonállat mondta, hogy az is haszonállat persze, aki gyógyít. Kutya, ló, macska, akármilyen.
Igen, vannak ezek a kategóriák. Azok az állatok, akik gyógyítanak, igen, lehetnek haszonállatok, vagy lehet kezelésből tartott kisállatok. Azok az állatok, akik az egészségünkre pozitív hatással vannak, nagyon fontosak az életünkbe. Pozitív hatással vannak például a lovak, pozitív hatással vannak a kutyák, de ugyanolyan pozitív hatással lehetnek a macskák is. Mondta, hogy van bizonyos kompatibilitás, persze vannak macskás emberek, vannak kutyás emberek, vannak lovas emberek, kígyós emberek, pókos emberek.
De olyanok is, akik szinte minden állatot kedvelnek.
Olyanok is, mint én, akik szinte minden állatot kedvelnek. Nem is tudom mondani, hogy szinte, hanem minden állatot kedvelem, a legyet, kedvelem a pókot, kedvelem a skorpiót.
Az úgynevezett káros állatokat is, mert sokan például nagyon undorodnak, teszem azt az egerektől, patkányoktól, stb., pedig nekik is megvan a jól meghatározott helyük, és egyáltalán nem megvetendő állatok, sőt, szeretetre méltóak. Csak hát mi küzdünk ellenük, mert hát úgy van beosztva ez a világ, hogy van egy hierarchia és van egy egyensúly. De hát azért lehet olyan állatokat is szeretni, akiket nem szoktunk szeretni.
Lehet szeretni, vagy lehet együtt élni velük, vagy a kapcsolat lehet semleges. Én, hogyha a saját szemszögemből beszélek, én együtt tudok élni egy légyel. Volt egy télen egy légy, amelyiket etettem mézzel, vagy együtt tudok élni egy szarvasbogárral, amelyet a lakásomba tartottam, mivel amikor találtam, ősz volt, és nem volt mit csináljak vele, együtt éltem vele.
Igen, nekem most van egy öreg pókom, aki nagyon segít a legyek ritkításában, és nagyon ügyelek arra, hogy tönkre ne tegyem a hálóját például.
Igen, nálunk is vannak ilyen példák. Otthon csíkba, a garázsba van egy pókunk, amelyet az unokahúgaimmal naponta látogatunk, elneveztük keresztesnek. Ő nem egy keresztes pók, hanem egy sima pók, amelynek a hálóját mi is előszeretettel védjük, és megfigyeltük a táplálkozási szokásait is ennek a póknak. Ez nagyon fontos, mind nekünk felnőtteknek, mind a gyermekek számára nagyon fontos ennek a megfigyelése. Fontosnak tartom.
A modern ember sok szempontból eltávolodott a természettől, a civilizáció a városi lét folytán, ugyanakkor nagy vágyat érez arra, hogy visszatérjen a természethez, és kapcsolatba kerüljön a természet lényeivel, így az állatokkal is. Ezért történhetett meg az, hogy tulajdonképpen sok esetben épp a városi ember került közel bizonyos emberekhez, tehát beengedte teljesen a saját életterébe, hálószobájába, ágyába az állatokat, és ennek vannak előnyei és hátrányai, ezt is taglalta. Tehát odafigyeléssel ezt is lehet tenni, de itt is oda kell figyelni. Említette azt, hogy pozitív hatásúak azok az állatok, akik nagyon testközelben vannak hozzánk, de azért veszélyeket is hordoznak. Hogyan figyeljünk oda, hogy inkább csak a pozitív hatások maradjanak, és a veszélyeket elkerüljük?
Igen, mint elmondtam, vannak pozitív és negatív hatások is. Nagyon fontosak, hogy felismerjük ezekbe az állatokban rejlő potenciális kockázatot, vagy ezekkel az állatokkal való együttélés potenciális kockázatait. Ebbe nagy szerepet játszanak az állatorvosok, nagy szerepet játszanak az oktatók. Ezen kockázatoknak a felismerésébe, amit mondtam, főleg az állatorvosok és kiküszöbölésébe, nagyon fontos szerepet kell vállaljanak az állatorvosok, és persze ezen állatoknak a gazdái is.
Merre fele tartunk? Jó irányba ezen a téren? Az ember-állat viszonyban? A jó irány az lehet, hogy a természetes irány a jó irány. Tehát úgy alakuljon, ahogy a legtermészetesebb az ember-állat viszony, és nem külső beavatkozások által. Vagy nem?
Én szerintem kettelistőből tartott állatok esetében pozitív az irány, és úgy gondolom, hogy egy állat jelenléte egy család életében egy örömforrás, de felelősséggel is jár.
Hát akkor ennek a felelősségnek a tudatában viszonyuljunk és szeressük az állatokat, állatainkat. Köszönöm szépen Pál Emőke állatorvosnak, a Kolozsvári Állatorvosi Egyetem professzorának az információkat. További jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen!